Jelentős fedezet elvonást okoz a független, főleg családi benzinkutaknak a MOL január 1-től bevezetett kétlépcsős áremelése a jövedéki adó emelkedése miatt. Az üzemanyagok beszerzési ára ugyanis a teljes emeléssel, vagyis 41 forinttal lett több literenként, miközben a kutaknál csak 20 forinttal drágul az üzemanyag. A piaci szereplők kénytelenek lekövetni a MOL hálózatának árpolitikáját, hanem akarnak jelentős versenyhátrányba kerülni a vevőkért folytatott harcban. Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét Péli Nagykata kérdezte.
Ugye a MOL bejelentette, hogy két lépcsőben fogja érvényesíteni a jövedéki adóemelést, amely január 1-től, tehát mostantól már érvényes. Ez 41 forintos drágulást jelent, és az első lépcsőben csak 20 forinttal, majd január 15-e körül további 21 forinttal fognak emelkedni az üzemanyagárak. Ugye alapvetően ezt a lépést azzal indokolták, hogy a fogyasztók és a családok számára ez könnyebb. De vajon a Független Benzinkutasok Szövetsége, illetve az önökhöz tartozó benzinkutak, hogy értékelik ezt a lépést?
Magyarországon most nagyságrendekről beszélünk, 2000 benzinkút van, és ugye 426-5 MOL benzinkút van, aki forgalmaz üzemanyagokat Magyarországon. Tehát ez azt jelenti, hogy a benzinkutak területén egy olyan 20-25%-os részesedése van a MOL-nak, míg a nagykereskedelem területén 70%-os. Tehát ez azt jelenti, hogy a nagykerárait azt telibe emelték a jövedéki adó emeléssel, a kiskereskedelmi áraikat pedig csak részben emelték, tehát ez azt hozza magával, hogy például a családi tulajdonban lévő benzinkutaknak a beszerzési ára az 40 forinttal drágult, míg a kiskereskedelmi emelést ugye mindenki követte a MOL-nak a piaci lépéseit, minden piaci szereplő 20 forinttal emelkedett csak. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon jelentős fedezetelvonás történt az üzemanyag kiskereskedelmi piacon a MOL ezen lépésével. Független benzinkutaknak nincsen finomítói háttere, hogy kompenzálja ezt a elszenvedett veszteséget, míg a MOL-nak ugye finomítói kapacitásai vannak.
Önök novemberben már megfogalmaztak egy petíciót, egy másik árbefolyásoló tényező miatt, ez pedig az volt, hogy a kormány egységesítette az extra profitadót. Ez ismét csak a független benzinkutakat érintette a legrosszabbul. Azóta ugye eltelt már némi idő, hogy látja annak a hatását, és a kettő együtt hogy fog összeadódni önöknél?
Hát kapjuk a pofonokat minden oldalról, ugye a kis benzinkutaknak a különadóját az 21-szeresével növelték, tehát egy 0,15-ről fölemelték 3%-ra árbevétel arányosan, míg a MOL-nak, illetve a nagy multinacionális cégeknek, akinek az árbevétele bizonyos összeghatár fölött van, 4,5%-ról 3%-ra csökkentették, tehát egy közel 30%-os, a legerősebb, legnagyobb cégeknek 30%-kal csökkentették, kentették az adott prést, míg a legkisebbeknek 21-szeresével növelték. Tehát én azt gondolom, hogy a kis benzinkutak, vagy a magyar család tulajdonban lévő benzinkutak egy ilyen kettős piaci présben vannak, egyik oldalról az adózás, a másik oldalról pedig a MOL-nak a igen furcsa piaci lépései közé szorultak be, de ennek ellenére mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a fogyasztóikat megtartsák.
Van-e valamiféle tendencia, ami a benzinkutak számát illeti? Tehát voltak-e jelentősebb bezárások, amire kényszerültek?
Statisztikák azt mutatják, hogy voltak bezárások, jelentős hálózat csere zajlott itt Magyarországon, hogy belépett az Orlen cég, és MOL kutakat vett át, illetve Lokol kutakat. Tehát voltak kútbezárások, de hogy ez mennyiben azért történt, mert feladták a tevékenységet a kutasok, vagy a kutakat üzemeltetők, ezt most még nem tudjuk megítélni, vagy csak azért, mert optimalizálták a hálózatot, tehát hogy bizonyos távolságon belül becsuktak kutat, hogy ne egymásnak konkuráljanak. Tehát olyan kútbezárási roham, vagy olyan kútbezárási pánik nem volt Magyarországon még az ástop hatása alatt sem, hogy azt mondhatnánk, hogy az intézkedések miatt zártak be kutak. Meg fogjuk látni azt, hogy a MOL-nak a nagyker-kisker árése hogy fog alakulni, ez meghatározó lesz az elkövetkező időszakban, hisz az import is döntett úgy, hogy a MOL nagykereskedelmi ára miatt ismételten elkerüli Magyarországot, vagy épp pont a kiskereskedelmi árések miatt. ami viszont már veszélyezteteti Magyarország megfelelő üzemanyag ellátását. Meglátjuk az ástoknál, hogy a MOL egyedül nem képes az országot ellátni, tehát szükség van az importra, ez viszont azt feltételezi, hogy megfelelő nagykerárés, illetve megfelelő kiskerárés kell biztosítani azért, hogy az import bejöhessen Magyarországra, tehát megfelelő tartalék ellátása legyen az országnak.
Azért azt mondja el, hogy a független benzinkutaknak van-e egyáltalán piaci előnye bármilyen szempontból kiszolgálás tekintve?
Talán az, hogy alapvetően ugye a tulajdonos áll ott a kassza végén, vagy a tulajdonos fogja a pisztolyt a kezébe, vagy a hozzátartozója, vagy a rokona, vagy családtagja. Tehát azt gondolom, hogy magyar családok tulajdonában vannak ezek a kutak, és az operációt is ők végzik. Tehát közvetlen vevő kapcsolat van a tulajdonos és a vevő között. Én azt gondolom, hogy ezért is sokkal személyesebb kiszolgálás van ezeken a kutakon, mint más olyan kutakon, ahol alkalmazottak vannak. Jobban átérzik a tulajdonosok azt, hogy kell egy kereskedelmi tevékenységet végezni, megpróbálnak jobban alkalmazkodni a vevők igényeihez, elvárásaihoz, kívánságaihoz, azonnal tudnak reagálni, mint mondjuk egy nagy hálózat, tehát ott egy év, mire a menedzsmenthez eljutnak az információk és döntések születnek. Tehát én azt gondolom, hogy a kis-középvállalkozásokra nagyon nagy szükség van Magyarországon, mert ezek a legalkalmazkodó képesek.
A területi megosztást tekintve jellemzője az, hogy ezek a független kutak esetleg olyan területet szolgálnak ki, ahova mondjuk már nem mennek el, mert nem éri meg mondjuk egy nagyobb hálózat?
A nagy hálózatoknál van egyfajta racionalitás, amikor azt mondják, hogy bizonyos évi x liter alatt mi ott nem nyitunk kutat, vagy bizonyos X liter eladás után per év tartsuk csak ott meg az egységünket, míg a maszek a kiskutasnak, ahol egy-két-három ember foglalkoztat, vagy a családot, az azt mondja, hogy én nekem ez még mindig megéri, meg akarom csinálni, mert esetleg azt a kis zöldségemet, gyümölcsömet is eladom, amit megtermelek a kertembe a benzinkutamon keresztül. Területileg egyébként országos a lefedettség, tehát mindenhol vannak magántulajdonban kutak. Körülbelül 1000 benzinkut van magántulajdonban a 2000-ből, amit vagy betagolódtak franchise-ban, hálózatokhoz, vagy önmaguk operálnak. Magyarország kutcának egy jelentős része az magántulajdonban van.
Az elmúlt percekben Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét hallották, akit Péli Nagy Kata kérdezett. A dolgozók 75-80%-ának esett vissza a reálbére az elmúlt egy évben. Ez derül ki a Grafton Recruitment toborzó cég felméréséből. A keresetek vásárló erejének csökkenése miatt egyre többen nyitottak a munkahelyváltásra. A cégek idén 5-12% közötti béremelést hajthatnak végre, miközben úgy tűnik, sokan újra megkövetelik a rendszeres irodai jelenlétet. A dolgozóknak a béremelés mellett a legfontosabb a munka-magánélet egyensúlya, az általános irodai légkör, illetve a jó csapat. Míg a karrier lehetőség lejjebb csúszott a preferencia listán. Farkas Tamással, a Grafton Hungary ügyvezetőjével Ércfalvi András beszélgetett a Monitor délutánban.
Nagyon friss munkaerőpiaci felmérés, több mint 3000 munkavállaló, 200 munkáltató válaszait elemezték, és nagyon fontos tendenciák, trendek, ahogy felírtam magamnak, preferencia módosulások rajzolódnak ki ennek a kutatásnak a kapcsán. Mivel kezdjünk? Talán a bérekkel.
Hát igen, általában ezek a legfontosabbak és a legkritikusabb kérdések, amik felmerülnek, hogy hogyan is változnak a bérek, mit is látunk a munkaerőpiacon.
És hát ez fontos, mert ugye most évfordulón beszélgetünk, fontos, hogy mi történt 23-ban, és hogy mi történik majd 24-ben.
Ami nagyon megfigyelhető volt a 23-as évben, hogy nagyon turbulens volt két szempontból. Nyilván a jelenlegi gazdasági körülmények, nehezítő tényezők, infláció, emellett egy GDP csökkenés is megfigyelhető volt ugye a magyar gazdasági területen. Ez okozott a bérek tekintetében is érdekes változásokat, és ez különböző szakterületek szerint megfigyelhető, hogy hogyan változik. Vannak olyan szakterületeink, ahol abszolút az volt a jellemző, hogy reálbér növekedést tudtak meg elérni a szakemberek, kifejezetten a magasan képzett, sok év tapasztalattal, nyelvtudást beszélő, ez akár mérnök, akár számviteli, pénzügyi terület, vagy akár informatikai területen, viszont a nagyobb része a munkavállalóknak, a megkérdezetteknek, ez nagyjából 75%-uk abszolút reálbércsökkenést realizált, ami az nyilván a jelenlegi inflációs környezetben egy nagyjából 8 10, nagyon maximum 12%-os bérfejlesztéseket jelentett, ami nyilván egy egyszerű összegű emelés volt, és nem pedig egy rolling, egy folyamatos emelés volt így a bérek tekintetében. Ez abszolút egy trend volt a 23-as évben. 24-es év szempontjából sem gondolom, hogy nagyon nagy változás lesz a visszajelzések alapján. A vállalatok egy picit tágabb spektrumban értelmezve egy 5-11-12% közötti bérfejlesztést terveznek, ami viszont a jelenlegi inflációs környezetben már egy sokkal nagyobb százalékú reálbér növekedést jelent az emberek, a munkavállalók szempontjából.
Igen, hát ez volt ugye a kutatás egyik alcím, hogy újra nőhet a dolgozók keresetének vásárló ereje, és azt az elején talán nem mondtam, hogy a Graftonnak ebben a kutatásában vagy felmérésében több mint 72 ezer béradat szerepel, tehát ebből adódnak a válaszok és az adatok, meg a tendenciák. Mely szektorokból jöttek egyébként legfőképpen a számok?
A mi cégünkön belül 4 nagy olyan szektort tudok mondani, amire specializálódunk. Az egyik ebből a gyártás, termelés, logisztika, mint egy szektor, hogyha tekinthető egy szektornak. Az informatika, maga a pénzügy, számvitel, tanácsadás, pénzintézet terület, illetve egy nagy és feltörekvő szektor, ami egy relatíve friss szektor a maga 15-20 évével, az pedig a szolgáltató központok üzleti támogató területeknek a kiszervezése, ahogy ezt közismertebb nevén ezek a szolga SSC-k és BSC terület.
Oké, tehát hogy a kutatásból kiderül, vagy az adatokból kiderül, hogy a dolgozók 75-80%-ának visszaesett a reálbér az elmúlt év során. Ugye ez így kijelenthető?
Így van. A mi felmérésünk alapján, és ezek a válaszadóknak a visszajelzése alapján, tehát ez egy kvalitatív kutatás volt.
És hogyha nekem visszaesik a bérem, a reálbérem, és már nem ér annyit, jóval alatta van már, mint amennyit ért az előző évben, akkor jobban kezdek el azon gondolkozni, hogy munkahelyet váltok, jobban kezdek el nézegetni. Ebben mire jutottak a kutatással kapcsolatban? Ez így igaz-e, vagy nem?
Alapvetően sok tényezős az, hogy az emberek mennyire hajlandóak váltani. Maga a gazdasági környezet, a gazdasági jelenlegi helyzetünk, az inkább azt indikálná, hogy az emberek ne váltsanak munkahelyet. Maradjanak egy stabil helyen, egy stabil munkakörnyezetben.
Mert hogy a biztonságra játszanak, ugye ez a másik. Mert hogy a biztonságra játszik a másik élünk, ugye? Igen.
Így van. Viszont emellett odajön az a plusz tényező, hogy elégedetlenek a bérükkel, azt látják, hogy az élelmiszerárak, a rezsim, minden más emelkedik. Ez nyilván hoz egy olyan kérdést, hogy elgondolkoznak azon, hogy mondjuk váltsanak-e munkahelyet. És ez egy nagyon egyértelmű trend, és ez nem egy nagy világmegváltó gondolat, hogy úgy tudnak igazából nagyobb bért elérni a munkavállalók, hogyha állást váltanak. Akkor egy olyan alkupozícióba tudnak kerülni, ahol ők tudják mondjuk megszabni, hogy őnekik mi a fizetési elvárásuk. Ezt kifejezetten szellemi, fehér galléros pozícióra értem, ahol vannak azért rugalmasságuk a bérsávok tekintetében, de ott valamilyen szinten ő tudja megmondani, hogy mi az elvárása, és valahol a végén a leendő munkáltatójában meg tud állapodni abban, hogy mi az az összeg, amiért ő mondjuk már hajlandó lenne munkahelyet váltani ilyen gazdasági környezetben.
Igen, és itt vannak a számok, ugye az adatok, a főkönyvelők fizetés 1,8 millió között mozoghat, IT-szektorban egyre jellemzőbb a 2 millióval kezdődő bérajánlatok, üzleti szolgáltató központokban 1,3 millió forint, tehát a szeniorok bérére kerestek rá. Tehát nagyjából ezek a számok jellemzőek most itt 23-24 fordulóján, ugye? Ezekben a szektorokban.
És érdekes volt, hogy azt emelted ki, hogy ugye ezek a tapasztalt pozíciók, és ez nagyon jellemző is a munkaerőpiacon jelenleg, hogy a tapasztalt szakembereknek a bére megtartotta azt a fajta bérfejlesztési trendet, amit az előző években is megfigyelhettünk a piacon. Viszont az a probléma jelenleg, és ez okoz egy nagyobb elégedetlenséget a munkaerő szempontjából, és több álláskeresőt is, hogy viszont junior 1-2 év tapasztalattal, akár pályakezdőket kevésbé alkalmaznak a cégek, és kevésbé tudnak arra időt, energiát és pénzt fordítani, hogy őket integrálják a vállalatba, hanem úgynevezett quick win-eket keresnek, akik egyik helyről átültethetőek a másik helyre, és ugyanazt a munkakört nagyon rövid idő betanulást követően el is tudják végezni.
Hát én Jolly Joker, de ha jól figyelek, akkor arra következtethetek, hogy a szeniorok ki tudták harcolni a bérfejlesztést a megszokott módon, akkor ők kevésbé akarnak más munkahely után nézni, talán, mert megtalálja a számítását, kár váltani, talán akkor a fiatalabb generáció mobilisabb, mondjuk ez másból is adódhat, de akkor lehet ez egy ilyen összeadondó érték, ugye, ha jól gondolom.
Igen, abszolút, és pont emiatt, hogy nehezebben mozdíthatóak a szenior szakemberek, nagy a kereslet utánuk, több megkeresést kapnak, direkt megkeresést, fejvadász általi megkeresést, ezáltal nyilván érzik ők is a bőrükön, hogy van irántuk kereslet. Emiatt is tud azért egy bérelvárásuk növekedni, vagy éppen a cégek pont ezért próbálják őket megtartani, mert ez is egy gyakori jelenség, és ezt is kutattuk a felmérésünkben, hogy a vállalatok most már azzal a megtartó erővel próbálnak operálni, hogy ne veszítsenek el egy-egy magasabb kvalitású szakembert, hogy úgynevezett megtartó ajánlatot biztosítanak, vagy ajánlanak föl, hogy mi az a lehetőség, vagy mi az az anyagi juttatás, amit ők meg tudnak azért adni, hogy ez az adott munkavállaló, aki fel akar mondani, ő ott maradjon a vállalatnál.